több mint másfél évet töltöttek kerékpáron, Frankfurttól egészen Szingapúrig kerekeztek. A terv szerint 20 ezer kilométert kellett megtenniük. 2022. áprilisában vágtak neki a nagyútnak, amely 2024. februárjában ért véget. A két ökológus, Öllős Hanna és barátja a biológiai sokféleséget tanulmányozta, és a helyi természetvédelmi kezdeményezéseket dokumentálta. 2022. júniusában jutottak el Frankfurtból Somorjára, akkor Hanna itt ült velünk a stúdióba, majd fél év múlva felhívtuk őt, akkor éppen Törökországban voltak, és a hogyan, de főleg a merre továbbon gondolkoztak. Most pedig ismét itt ül mellettünk Öllős Hanna a stúdióban, akivel az út legizgalmasabb állomásairól beszélgetünk. Örülök, hogy éppen egészben látom, üdvözlöm.
Én is köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
Tehát akkor először beszéljünk ugye az útvonalról, úgy amblok, aztán majd részletesebben beszélünk arról, hogy mi történt Törökország után, mert ugye a korábbi eseményekről azért már beszéltünk, de szóval ugye a terv az volt, hogy Frankfurttól Szingapúrig, ugye több útvonalon el lehet jutni, de önök kinéztek egyet, bejött-e a terv?
Igen, kitaláltunk egy útvonalat, ez egyáltalán nem jött be.
Ez így szokott lenni.
Így szokott lenni, igen. Hát odáig eljutottunk, ugye biciklivel eljutottunk Kaukázusig, Grúziáig, Örményországig, és utána hoztunk egy döntést. Akkor, amikor odaértünk, akkor voltak Iránban ezek a nagy tüntetések, és mérlegeltünk, és úgy döntöttünk emberekkel beszélve, akik éppen akkor utaztak ott, hogy ez talán nem a legmegfelelőbb időpont Iránra, illetve, hogy nem tudnánk a mi projektünket, ezt a természetvédelmi kutatást, úgymond, meg természetvédőkkel való találkozást ott megvalósítani, úgyhogy végül Irán ugrott, Azerbajdzsánnak és a határai le voltak zárva, és mi mindig a szárazföldi határai, hogy, ha jól tudom, le vannak zárva. Oroszországba nem akartunk beutazni, úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy el kellett repülnünk Indiába, és ott folytattuk az utat.
Azerbajdzsánból Indiába repültek, vagy Törökországból repültek?
Grúziából repültünk Indiába, bocsánat. Úgyhogy Grúziát, Örményországot még beutaztuk, és aztán vissza Grúziából repültünk.
És aztán kellett még máshol is változtatni az úton, vagy aztán már tudták tartani a tervet?
Hát aztán a terv az meg teljesen máshogy alakult, ugye, mert alapvetően mi úgy terveztük, hogy Iránból majd Kínán utazunk keresztül. Ehhez képest Kína is ugrott. A Kína is zárva volt még egy évvel ezelőttig a turisták, beutazók számára, úgyhogy végül a déli utat választottuk, úgymond, úgyhogy Indiából mi elbicikliztünk Nepálba. Utána még nagyon szerettük volna megnézni Pakisztánt is, úgyhogy vissza Indián keresztül visszamentünk Pakisztánba, ott is megnéztük a Himaláját, illetve lebicikliztünk egy nagyon nagy sivatag, és onnan vissza Indiából, majd Bangladesnél
Bangladesh, Myanmar.
Myanmar megint csak nem volt lehetséges, mert ott is polgárháború zajlik.
Igen,
úgyhogy a szárazföldi határok, azok még mindig le vannak zárva. Be lehetne repülni, de ott is csak nagyon korlátozott a mozgási lehetőség, úgyhogy azt mi nem szerettük volna, úgyhogy aztán...
És akkor újra repülő jött?
Bangladeshből repültünk Tájföldre.
És akkor az ott már egyszerű volt, mert az ott már Kambodzsa, Vietnám, még Tájföld, Malajzia.
Tájföldről, északról tovább mentünk Laoszba, aztán egész Vietnamon keresztül Kambodzsa, vissza Tájföld, Malajzia és Szingapúr.
Kína meg Irán, ezek érdekelnének most, hogy ugye említette azt, hogy azért maradtak ki, mert ott konzultáltak emberekkel, és azt mondták, hogy nem ez a legjobb alkalom arra, hogy ebbe az országba beutazzanak, és aztán repülőre ültek. Na de ugye ökológia, ökológiai lábnyom, tehát hogy nagy lelki fúri volt, úgymond, hogy akkor most mégiscsak fel kell adni ezt a biciklit, és akkor repülőre kell ülni.
Az, hogy repülőre, hát egy kicsit zavart minket, de tulajdonképpen úgy éreztük mindketten, hogy a világban, meg azokban az országokban, tegyük fel Iránt, az embereknek sokkal nagyobb problémái vannak, mint a miénk, ami pedig az, hogy kicsit meg kell változtatni az utazásunk irányát. Úgyhogy nagy távlatokban ez nem volt igazán nyomasztó számunkra. Mérlegeltünk, átgondoltuk még, hogy milyen más lehetőségeink lennének csak szárazföldi úton folytatni, de nem sok. És tél is volt akkor Kaukázusban, úgyhogy nem lett volna értelme Közép-Ázsiába se tovább indulni, ha még lett volna rá lehetőségünk is. Mi tényleg kitabogattuk a lehetőségeket, Azerbajdzsánba is még igényeltünk különleges engedélyt, hogy átjuthassunk szárazföldön, és Jóval később annál, mint ahogy számítottunk rá, de meg is kaptuk, de addigra meg már döntöttünk a repülés mellett. Úgyhogy lehet, hogyha jobban kiterveltük volna, akkor még tudtuk volna folytatni szárazföldön, de akkor is ott lett volna a kérdés, hogy mit kezdünk magunkkal a tél közepén Kazahsztánban. Úgyhogy igazából így volt ennek értelme, és hát az, hogy a világ összes határa nem nyitott, egyszerűen egy tény, és ezzel nem lehet mit kezdeni.
Amikor itt ült másfél évvel ezelőtt a stúdióban, akkor is már beszéltünk arról, hogy vannak ilyen, hát necces országok, mondjuk így. Beszéltünk Iránról, beszéltünk Türkmenisztánról, ha jól emlékszel, és beszéltünk Kínáról. De Kínát nagyon szerették volna, mármint, hogy önök, és mégsem jött össze ott. Konkrétan pusztán arról volt szó, hogy Kína túl sokáig maradt zárva a Covid miatt, vagy amúgy is nehézség lett volna aztán bejutni az országba?
Igen, főleg az, hogy túl sokáig maradt zárva. Mi reménykedtünk abban, hogy megnyílnak a határok, de ez nem történt meg, illetve csak az embernek a saját országából lehet vízumot igényelni, és akkor aztán megint az van, hogy 3 hónapon belül kell ott lenni a határnál. Tehát fizikailag lehetetlen lett volna egy ilyen biciklitúrát úgy kivitelezni, illetve azon belül is aztán olyan információkat kaptunk, hogy mondjuk egy 1 hónapos vízumot kap az ember, ami megint, hogyha biciklivel megyünk, akkor szinte lehetetlen.
Egy akkora országban nagyon kevés.
Igen, úgyhogy nem volt ez lehetséges. Sajnáljuk, de ugyanakkor annyira különleges és sokrétű élményben volt részünk Dél-Ázsiában is, hogy nem bánjuk és nem érezzük azt, hogy ez valamiből úgy kifejezetten kimaradtunk volna, mert hát más utat választottunk, és ez úgy volt jó, ahogy volt.
Próbáljuk meg leírni az összes országot, amin keresztül mentek. Tehát, hogy próbáljuk meg azt az útvonalat pontosan leírni, hogy hogyan jutottak el Frankfurtból Szingapurba.
Oké. Okay. Igen, Frankfurtból mi elindultunk Csehország felé, és tulajdonképpen a cseh-osztrák határt követve cikcakban az egyik országból a másikba értünk majd el Ausztriáig, ahol kicsit átutaztunk Ausztrián, főleg a Dunát követtük, és utána Szlovákiának a Csallóközi szakaszán. Utána folytattuk Magyarország irányába, ott Budapestig bicikliztünk, és utána Hortobágy és Románia volt a cél. Nagyon szerettük volna megnézni a román Kárpátokat. Az volt egy ilyen nagy európai vágy, hogy ott megnézzük az európai bölényeket a vadonban, és ez sikerült is. És utána Romániában még a Dunadeltát szerettük volna megnézni, oda elértünk, és onnantól kezdve tulajdonképpen folytattuk az utat a Fekete-tenger mentén egészen Isztambulig, és utána Törökországban egy ilyen vét biciklizve lejutottunk egészen majdnem a szír határig, majd fel Kaukázusba, Grúziáig, és Grúzia Örményország, ott télen voltunk, úgyhogy ez megint csak egy másféle kihívás volt, mert ott is télen sátoroztunk, és bicikliztünk a hegyekben, úgyhogy sok mindent megtanultunk erről a túlélésről.
Milyen télen sátorozni és biciklizni a hegyekben, mert eléggé úgy hangzik, hogy hát egyik porcikám sem kívánja.
Mi nagyon élveztük, de egy meghatározott ideig lehet ezt elviselni, úgyhogy azért minden sokkal megterhelőbb, amikor hideg van, dolgok megfagynak éjszaka, fogkrém is megfagy, az ételek megfagynak, és akkor egyre több dolgot kell az embernek a hálózsákába beszuszakolni, túl is kell élni, ugye, úgyhogy a hőmérséklet is egy kihívás, de egyébként nagyon jó volt, és nagyon örültünk annak, hogy feljött a nap, és hirtelen meleg lett, úgyhogy ezek az apró, hát a grúz és örmény vendégszeretet és a reggeli felesek is nagyon jól estek, amivel az emberek kínáltak, úgyhogy nagyon-nagyon kedvesen gondolunk vissza erre az időszakra. És utána Indiában folytattuk, ami hát egy ilyen laza, nem tudom, 30-40 fokos különbség volt Grúziából télen elrepülve, és Indiából Nepál felé vettük az irányt, ott hagytuk a bicikliket, és egy ilyen himalájai körtúrát is megcsináltunk az Annapurna körül, úgyhogy ott 5500 méter magasba egy hágóig jutottunk fel, és onnan le. Az is
levegő csak simán, vagy pedig azért probléma volt?
Az már érzi az ember a levegő, meg ugye a hegyi betegség is beütött, úgyhogy azért azt ott megtapasztaltuk, hogy ezért a testünknek is hol vannak a határai. Igen, ott volt egy pont, hogy 4000 méter magasan be is lettünk havazva, és nem voltunk biztosak benne, hogy folytathatjuk az utat, de végül sikerült végül, és lassan, de biztosan, de de felmásztunk erre a hágóra.
Tehát akkor volt a Kaukázus és India között jó pár fok különbség, aztán India és az Annapurna között szintén jó pár fok különbség, tehát hogy így ugráltak az évszakokban.
Igen, igen, tulajdonképpen, de azért ez fokozatos volt. Hát nyilván a Grúziából Indiába repültünk, de alapvetően mivel biciklizünk, ezért ezek a fokkülönbségek fokozatosan jönnek, és van ideje a testünknek azért alkalmazkodni nagy részt.
Tehát akkor a Himalájában vagyunk, és onnan?
Onnan vissza Nepálból Indiába, ott Észak-Indián bicikliztünk keresztül, és vissza mentünk Pakisztánba. Pakisztánban megint sok időt töltöttünk fent a Himalájában, illetve aztán lejjebb bicikliztünk úgy Pakisztán közepéig, ahol egy ilyen tulajdonképpen egy határon átívelő, tehát Pakisztán és Indiát összekötő sivatagban töltöttünk több napot helyi közösségekkel, és utána megint csak visszabicikliztünk Indiába. Pakisztánnak és Indiának egy szárazföldi határa van, ahol külföldiek tudnak közlekedni, úgyhogy ott kell bemenni és kimenni. És aztán tettünk egy nagy kört Indiában, és onnan folytattuk tovább Bangladesbe. És utána egy másik, de már sokkal rövidebb repülőutat követően Tájföldön pár hetet töltöttünk barátokkal, akik meglátogattak minket, és utána Laosban bicikliztünk a hegyekben, majd onnan át bicikliztünk Észak-Vietnámba, és tulajdonképpen egész Vietnámot északtól délig lebicikliztük.
Egész a Mekong-deltáig?
Majdnem, de végül nem egészen a Mekong-deltáig. És onnan folytattuk Kambodzsában, majd vissza Tájföld, és onnan már elég triviális volt az út, onnan már csak Malajziában még tettünk egy ilyen nyugatról keletre cikcakot, és onnan pedig aztán Szingapúr volt a végállomás.
Mikor is érkeztek haza?
Február 9-én, bő egy hónappal ezelőtt.
Mennyi lett végül is az összkilométer?
Kicsivel több mint 21 ezer kilométer lett a vége.
Egészségileg. Hogy bírták az egészet, és hogyha nagyon speciálisan akarok kérdezni, akkor az ülepük hogy bírta ezt az egészet?
Főleg jól, azért voltak nehéz időszakok. Talán a legnagyobb mélypont fizikailag is, meg mentálisan számomra az volt, hogy én elkaptam Bangladesben egy trópusi lázat, ez a dengi láz.
Tyha.
Csonttörő láznak is hívják, ugyanúgy szúnyog terjeszti, mint a maláriát. És
az ellen nem oltatta be magát előtte, mert ha jól tudom, a dengiláz ellen lehet oltatni.
Lehet oltatni, de ez egy nagyon új oltás egyébként. Szlovákiában szerintem nem is adják, csak bizonyos országokban, Európában is még ez egy ilyen kísérleti fázisban van, és 3 oltásra van szükség 6 hónapos különbségekkel, szóval másfél
tehát
évvel korábban.
Tehát mint a hepatitis oltás gyakorlatilag.
Igen, másfél évvel korábban az embernek ezt el kellene kezdenie. Úgyhogy ez nem volt akkor lehetőség. És elkaptam, és utána 3 hétig szinte fel sem tudtam állni az ágyból, 42-43 fokos lázam volt, és alig tudtam enni, és nagy fájdalmaim is voltak, úgyhogy volt egy pont, amikor már én is azt gondoltam, hogy nem fogok tudni belátható időn belül felépülni, és hogy ennek az útnak itt vége kell, hogy legyen. De
és
utána,
aztán...
hát bíztunk abban, meg úgy álltam én is hozzá, hogy nem szeretném egy mélyponton ezt az utat abba hagyni, és hogy meg kell próbálni lassan felépülni, időt adni neki, és utána átrepültünk Tájföldre.
De akkor már abszolvált a betegséget, vagy még betegen repültek?
Még betegen repültem, igen. Lázam volt is, és még azért enni se tudtam rendesen, de elrepültünk, és tényleg talán a levegőváltozás, valahogy a dél-kelet-ázsiai nyugodtság, és igen, az a békesség, ami ott árad az emberekből, az is segített. És aztán lassan, de biztosan felépültem, úgyhogy 3 hétig ott nem nyúltunk a biciklihez még Tájföldön, és utána elkezdtünk biciklizni. És akkor volt egy ilyen következő mélypont, mert rájöttem, hogy ez az erőnlét, amit ennyi ideig mi felépítettünk, ez úgy éreztem akkor, hogy ez teljesen eltűnt.
Tehát a láz gyakorlatilag elvitte az erőnlétet.
A láz meg a nem evés, szóval nem voltam képes semmit se lentartani, és hát 3 hét vagy 4 héten át ez azért megterheli a szervezetet. De türelmesen voltam magammal, lassan, de biztosan haladtunk, kicsi célokat kitűzve, és utána tényleg elég gyorsan felépültem.
Volt még valamilyen betegség az út során, vagy ez a dengiláz volt a legnagyobb, ami hát majdnem leterítette önt, már bocsánat, hogy ezt így fogalmazom, de hogy volt-e még, amikor így nagyobb nehézségekkel meg kellett küzdeni? de nem akkorával, mint a dengi.
Betegségek terén volt állandó gyomor problémák, emésztési problémák Dél-Ázsiában, úgyhogy főleg Indiában azért küzdöttünk. Állandóan volt valami kicsi, nem olyan dolgok, amik megállítottak volna minket, de nem éreztük magunkat kifejezetten kicsattanó egészségben. De ezen kívül szerintem nem volt különösebben semmi. Aztán voltak olyan nehézségek, amik a bicikliket illették, hogy elromlottak alkatrészek, megtörténtek balesetek, apróbbak, úgyhogy mindig volt mit oldani, de visszanézve mindent megoldottunk.
Mit jelent az, hogy apróbb baleset? Tehát, hogy fizikailag is valami történt, vagy pedig csak mondjuk a biciklinek elszakadt a lánca?
Például az volt a legnagyobb baleset, hogy Indiában voltunk, a nyugati parton, és a páromnak a biciklén elromlott valami, amitől nem tudta folytatni a biciklizést, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy rátesszük a biciklit egy buszra, és akkor a következő városig eljutunk, ahol megfelelő szerviz van, és általában Indiában a busz tetejére rakják fel a csomagokat, mi is oda tettük, és megérkeztünk ebbe a városba, és felnézünk a busz tetejére, és rengeteg levelet és ágat látunk, és akkor ahogy így lehoztuk a bicikliket, észrevettük tulajdonképpen, hogy a busz valahogy neki mehetett egy nagy fának, és hát teljesen a kormány volt kettétörve, ami acélból van egyébként. Tényleg az üvegtartók, meg mindenféle, nem tudom, palacsintára alapulva, a váltó, a pedál, minden oda volt. Úgyhogy ez volt a legnagyobb.
És akkor ilyenkor vettek egy új biciklit Indiában?
Nem vettünk új biciklit, mert a váz egyébként egyben volt. Sok mindent kellett kicserélni, ott 2 hétig ott kellett várnunk, hogy új alkatrészek megérkezzenek, India teljesen másik részéről, 2 hétre ott ragadtunk, de tulajdonképpen mindent sikerült pótolni, és utána tudtuk folytatni.
Noha eredetileg ezt nem akartam megkérdezni, de azért megkérdezem, hogy anyagilag egyébként jól kijöttek, tehát belefértek abba a büdzsébe, amit így eredetileg megterveztek?
Igen, anyagilag jól kijöttünk. Ezekre az esetekre egyébként a vészhelyzetekre volt utazási biztosításunk, ezt mindenkinek tudnám javasolni, hogy kössön, úgyhogy ezért vészhelyzetekben sokat segített. És egyébként pedig mi elég keveset költöttünk, úgyhogy főleg sátoroztunk, illetve vendégül láttak emberek, és az ilyen nagyobb kiadásokon kívül, mint mondjuk a 2 repjegy, illetve amikor barátok látogattak meg minket, azon kívül tartani tudtuk a büdzsénket, úgyhogy akiket ez érdekel, ez kb. 20 euró per nap volt, amit mi szántunk, az két emberre.
Két ember, tehát 10 euró valójában
egykor. Per fő, és ezt kb. Tudtuk tartani.
Voltak-e olyan tárgyak, amiket magukkal vittek, és aztán idővel kiderült az, hogy vagy felesleges, vagy annyira nehéz, hogy nem is jó az, hogy maguknál van, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor ezt itt hagyjuk, itt az útszélén, vagy elajándékozzuk valakinek valami nyomornegyedben.
Állandóan volt ilyen, talán az egészen az út végéig úgy éreztük, hogy még túl sokat viszünk. Talán a végére, az utolsó hónapokra már sikerült kialakítanunk egy ilyen optimalizált állapotot, de tulajdonképpen Németországtól kezdve mindenhol, barátoknál, családnál állandóan ott hagytunk egy-egy dolgot, aminek nemet mondani volt nehéz, hogy többször kaptunk ajándékokat egyébként. Én kaptam Indiában egy szárit, sokszor könyveket, nagyon szeretjük a könyveket, úgyhogy főleg én nem tudok nemet mondani, úgyhogy vinni kellett a könyveket, vinni kellett a különböző ruhákat, ajándékokat, és ezt akkor a következő adandó alkalommal vagy hazaküldtük egy csomagban, vagy találkoztunk emberekkel, akik idővel, pár hónappal később elutaztak Európába, és akkor így megszerveztük, hogy hazajuttattunk ilyen csomagokat, de a végére tényleg odáig jutottunk Dél-Kelet-Ázsiában, hogy rájöttünk, hogy nekünk pohárra nincs szükségünk tulajdonképpen, hogy egy tányérból is tudunk enni ketten. Úgyhogy ezt lehet, mindig lehet csökkenteni ruhákra, nincs nagyon túl sokra szükség. Úgyhogy a végére tényleg nagyon minimálban utaztunk, és nagyon jól éreztük magunkat ettől.
Milyen olyan tapasztalatot gyűjtöttek össze, hogyha legközelebb megint neki mennének egy ilyen útnak, erről majd beszélünk, hogy neki mennek, egyelőre még feltételes módban beszéljünk arról, hogyha neki mennének. Akkor mit csinálnának másként? Mit szerveznének meg másként?
Ez egy jó kérdés. Nem hiszem, hogy más biciklit illetően, hogy van egy pár dolog, amit talán más, hogy kezdenénk el, de semmit nem bánunk. Azt gondolom, hogy bármiféle felszereléssel el lehet indulni, és főleg szervezni nem érdemes előre sok mindent. A mai világban nagyon sok információhoz hozzá lehet jutni az interneten, vannak tényleg közösségek, különböző csoportok, ahol segítséget lehet kérni. Nem hiszem, hogy változtatnánk dolgokon. Azt kell, hogy az ember hozzászokjon ahhoz, hogy rugalmasnak kell lennie, mindig kell adaptálódnia, és talán ez a végtelen optimizmus, ami jó, hogyha már az elején is van, hogy bármi is történik, egy ilyen megrendíthetetlen hit, hogy valahogy jól fognak alakulni a dolgok, és ezt lehet tanulni, és az út során mi is azt hiszem, hogy visszaszereztük az emberekbe vetett hitünket, mert elképesztő sok segítséget kaptunk minden országban, és amikor ezt az ember megtapasztalja, hogy sehol nincs egyedül, mindenhol számíthat emberekre, akkor nem történhet baj. Nem szabad félni, el kell indulni, és mindent meg kell tanulni az út során.
Akartam is kérdezni, hogy milyenek voltak az emberek. Én tudom, hogy nem lehet általánosítani, mert minden ember más, meg szerintem ez, hogy a bizonyos nemzetekről vagy népekről valamit gondolunk, azek is csak sztereotípiák, tehát hogy biztos, hogy nem mindenkire igaz az, de nagyjából milyenek voltak a tapasztalataik? Itt az imént említette, hogy nagyon kedvesek voltak az emberek, meg vendégszeretők, meg ajándékokat kaptak, tehát gondolom, hogy azért úgy általában pozitívak voltak ezek az élmények.
Elképesztően pozitívak voltak, olyan szinten, hogy tényleg leírhatatlan ezt az embernek, meg kell tapasztalni a saját maga, hogy felfogja, hogy mennyire kedvesek az emberek minden országban valóban. Vannak olyan kultúrák, ahol hamarabb jöttek oda, Dél-Ázsiában, Indiában, Pakisztánban, Bangladesben tényleg megszólítottak minket az emberek, odajöttek, megálltak mellettünk, vagy amikor bicikliztünk, akkor lelassítottak, és úgy kezdtek el velünk beszélgetni, sőt, még ha nem is beszéltünk egy nyelvet, akkor is szerettek volna velünk kapcsolatot kialakítani és időt tölteni. Dél-Kelet-Ázsiában általánosságban talán visszafogottabbak, de ott is volt nagyon sokszor közeli kapcsolatunk, és ilyen nagyon bensőséges élményeink helyi emberekkel, főleg annak köszönhető, hogy biciklivel az ember nem a turistás helyekre megy. Egyébként sem mi a vidéket szerettük volna látni, a természetet, ökológusként ugye az ember és természet kapcsolata érdekelt minket, és ezt úgy tudtuk megismerni, és minél többet erről megtanulni, hogy a hétköznapi emberekkel beszéltünk. Sok időt töltöttünk a vidéken, és ott tényleg mi voltunk talán sokszor az első fehér emberek, akiket ők az életükben láttak, és állandóan végtelenül kedvesen viselkedtek velünk. Ami elgondolkoztató, hogy vajon Európában ezt viszonozzuk el, mikor olyan emberek érkeznek ide, akik máshogy néznek ki, és akikről mondjuk sztereotípiák élnek a fejünkben, vajon ez a kedvesség és ez a vendégszeretet, ez megvan-e bennünk.
Melyek voltak a legizgalmasabb helyszínek azok közül, amiket láttak az elmúlt másfél évben?
Sok minden van, amit így fel tudnék sorolni. Kapásból, ahogy mi visszagondolunk erre az útra, India mindenképpen kiemelendő, ott tanultunk talán a legtöbbet, magunkról is, az emberekről és a természetről is, és az ember-természet kapcsolatáról. Magunkról olyan téren, hogy akkor, amikor mi odaértünk, akkor a monszunnak a kezdete volt, illetve aztán a monszun időszakot ott végigcsináltuk Indiában, és az biztosított nekünk elég kihívást.
Tehát reggeltől estig zúgott?
Nem, azért nem zúgott reggeltől estig, de nagyon erős esők voltak, és főleg az volt a baj, hogy nagyon magas volt a páratartalom, és semmi nem száradt meg. Nem csak az esők, hanem az állandó nedvesség, penészettek a ruháink, a sátrunk, a hálózsákjaink, és ezeket nem lehet tulajdonképpen kikerülni, nincs mit csinálni. Még egy hotelszobán belül se száradnak meg azok a dolgok. Meg ugye a körülmények mások azért. Az embernek ilyenkor úgy el kell felejteni azokat a körülményeket és azt a kényelmet, amit otthon tapasztalt meg, és valahogy így ilyen tiszta lappal és kíváncsisággal utazni. India volt tényleg nagyon kiemelkedő, illetve a Himalája. Mi nagyon szeretjük a hegyeket, és ott Nepálban két lábon olyan falvakat ismertünk meg, és ahol tényleg elképesztő, hogy emberek ott ilyen zord körülmények között tudnak élni. És mi magunk is megtapasztaltuk azt, hogy mennyire kicsik vagyunk, mennyire aprók vagyunk ezekhez a hatalmas hegyekhez képest. Illetve Laoszt kiemelném. Laosz egy nagyon szegény ország. Nagyon sok problémája van ott az embereknek. Alapvető létszükségletük nincsen meg. Nagyon sok ember nem tud írni, olvasni, nincs még mindig áram a házukban, a gyerekek nem tudnak iskolába járni, és a természet is tulajdonképpen alá van vetve az ember akaratának, bár az minden országban így van. És ezt megtapasztalni, ez is érdekes volt, és azt is megtanultuk ott Laosban, hogy ennek is megvan az oka, tehát a vietnami háború során az amerikaiak tulajdonképpen lebombázták nem csak Vietnamot, hanem Laoszt és Kambodzsát is, és nem csak a katonai állomásokat, hanem a civileket bombázták, és az aknák meg a bombák még mindig ott vannak Laoszban, szétszóródva, rengeteg balesetet okoznak minden évben, és ilyen körülmények között az ország sem tud fejlődni, amikor még mindig robbanóanyag van a földben. És a dzsungel volt nagyon érdekes, amit főleg Vietnamban és Kambodzsában tudtunk megtapasztalni, és az annak az élővilág, ami természetesen számunkra ökológusként eszméletlenül érdekes volt. Tehát ezek nagyon élővilágban gazdag helyek, és tényleg szerencsénk volt látni tényleg fantasztikus fajokat az utunk során.
Naív, ostoba, európai, fehér, rádiós kérdés, veszélyes állatokkal is találkoztak.
Persze, objektíve veszélyes állatokkal is találkoztunk, és ez jó, hogy tudjuk emberekként, hogy vannak veszélyes állatok, nem szabad alábecsülni őket. Voltak esetek, az egyik ilyen nagyon érdekes sztori az Indiából származik megint csak, ahol az utolsó ázsiai oroszlánok találhatók meg a világon. Egy indiai államban, Gujarat államban, a Gir térségben találhatók 700 darab oroszlán maradt, és mi úgy érkeztünk oda, hogy nem akartunk a nemzeti parkba beutazni, nagyon drága lett volna külföldiként ott egy ilyen szafari túrát csinálni, úgyhogy erről lemondtunk, és egy helyi természetvédő azt mondta, hogy akkor gyertek, akkor elviszlek titeket egy közösséghez, akik nagyon aktívak az ember-oroszlán kapcsolatának a védelmében tulajdonképpen, és különböző tevékenységeket végeznek az oroszlán populáció miatt. És akkor mi odaérkeztünk hozzájuk, megismerkedtünk ezekkel az emberekkel, ugyancsak nagyon kedvesek voltak, és ők megkérdezték, hogy hát, hogy akkor akarjuk-e látni az oroszlánokat, és ott derült ki, hogy kb. 200 egyed él a Nemzeti Parkon belül, de hát nincsenek ott kerítések, nincsenek határok, vagy nagy részük, 500 az ezen a védett területen kívül él, emberekkel közösen, falvak között, különböző kisebb-nagyobb erdőkben, és gyakran mennek át egyébként ezeken a falvakon, településeken is. És akkor minket elvittek egy helyre, amit megígértettek velünk, hogy nem mondjuk meg, hogy pontosan hol van, és hogy nem publikáljuk a fotóinkat, de oda megérkeztünk, ott el tudtunk beszélgetni egy oroszlán nyomkövetővel, akinek az a munkája, hogy ő minden nap egy oroszlán családot követ, és megfigyeli a viselkedésüket, és vele együtt aztán kimentünk egy kisebb csapatban, két lábon, az oroszlánok után, ami azért is érdekes, mert egyébként minden nemzeti parkban Indiában csak is autóval lehet közlekedni ezekben a safari jeepekben. És akkor mi elindultunk két lábon, és azt hiszem, egy 10-15 perc múlva ott találtunk magunkat három nőstény oroszlán előtt. Először még kb. Olyan, azt mondanám, hogy 50 méter távolság volt köztünk, és mi már úgy gondoltuk a Jonasszal, a párommal, hogy hát ez már bőven megfelelő távolság, talán ennél közelebb nem kell menni, és tényleg hihetetlen volt őket megfigyelni. És akkor utána mondta ez a oroszlán nyom követő, hogy hát akkor menjünk még közelebb, és a végén kb. Ilyen 15 méterre voltunk ettől a három oroszlántól. Ez csak azért volt lehetséges, mert ők ismerik ezt az embert, ez a három oroszlán, ők ismerik őt, és megbíznak benne, úgyhogy így tudtunk ilyen közel kerülni az oroszlánokhoz, és ott tudtuk őket figyelni, elképesztő lusta állatok. Akkor a délután volt, pihentek egy bozót alatt, és nem foglalkoztak velünk, és mi pedig ott ámultunk és bámultunk. Ez volt például egy ilyen eset, de...
Bocsánat, a térd remegett?
Nem remegett. Nem remegett.
Folytassa volt még valami, úgy folytatott, hogy de.
Igen, láttunk tigrist, háromszor láttunk leopárdot, nem nemzeti parkokban, hanem éjszaka falvak között mi is meg tudtuk tapasztalni azt, hogy Indiában azért a vadállatok nagyon szoros kapcsolatban és közelségben élnek a helyiekkel. Nepálban szembenézett velünk egy orszarvú egyszer, és szerintem nagyon komolyan gondolkozott azon, hogy nekünk roncson-e. Voltak ilyenek, igen.
Kígyók?
Kígyók is voltak, mérges kígyók is voltak, de nem volt semmilyen veszélyes helyzet.
Most ugye azt kérdeztem, hogy melyek voltak a legizgalmasabb helyszínek, és nekem még itt föl van például ilyen írva, hogy melyek a legbizarrabb, melyek a legnehezebb helyszínek, de nekem úgy tűnik, hogy amikor ön elmondta a legizgalmasabbakat, akkor valójában elmondta a legnehezebbeket és a legbizarrabbakat is. Így van?
Ezek a legemlékezetesebbek, ugye, amikor az ember visszagondol, hogy mi az, ami megmarad az emlékezetében, akkor nem az ilyen nagyon egyszerű, unalmasnak mondható, nyugodt pillanatokra gondol, hanem azokra, amik talán valamiféleképp kihívást okoztak. Úgyhogy ezek voltak egyértelműen egy életre szóló élményt nyújtó emlékek többek között, igen.
Mondjuk a momentumok közül a Dengelázon és a Himaláján kívül melyek voltak még azok, amelyek ilyen nagyon izgalmasak voltak, vagy akár bizarrak, vagy nagyon jók, mik voltak a csúcsélmények?
Tulajdonképpen csúcsélmény maga biciklizni is egy idegen tájon át, több napon keresztül. Tényleg az emberben átkalibrálódnak alapvető dolgok, hogy mi számít melegnek, mi számít hidegnek, mi a kényelem. Minden nap ugye rutinnal járt, hát az volt a rutinunk, hogy bicikliztünk, akkor nagyon sok időnk volt gondolkozni, megfigyelni a környezetet, és én azt vettem észre, hogy minden nap volt valamiféle rácsodálkozásom, amit tényleg azt hiszem, hogy gyerekekben lehet megfigyelni, ahogy ők először látnak havat, először látnak bizonyos tárgyakat, és azokat használják, de felnőttként már nincsenek ilyen rácsodálkozásaink, és nekem minden nap voltak ilyen pillanatok, rácsodálkozások, egy gyerek, aki az utcán fürdött és mosolygott, egy nő, aki szőt, ahogy dolgoznak a rizsföldeken, ahogy nem tudom, valamilyen állatokat láttunk a szántóföldön, és ez a fajta ilyen flow, ahogy biciklisztünk, haladunk át a tájon, de mi is valamiféleképpen részesei vagyunk, amikor leültünk valahova egy útszéli kifőzdébe enni, akkor beszélgettünk a helyiekkel, és talán ez egy ilyen csúcs élmény, vagy csúcs állapot, amit olyan sokszor sikerült a magunkével tennünk, hogy részesei lehettünk egy rövid ideig ezeknek az embereknek az életének, és mi is el tudtunk vinni belőle.
Ugye már említettük ezt a Denglázat Bangladesben, és akkor mondta, hogy hát azt gondolta, hogy valószínűleg föl kell adni az utat, bár azt is hozzátette, hogy nem feltétlenül most, amikor nem a legjobb, akkor kell abba hagyni. Volt-e még olyan momentum, amikor azt gondolták, hogy talán most ezt így feladjuk, mert egyszer csak már nagyon hív a haza, vagy nem érezzük magunkat annyira kényelmesen, vagy nem látjuk azt, hogy most merre tovább menjünk. Szóval, hogy voltak-e ilyenek, vagy egyáltalán nem voltak ilyenek a Bangladesen kívül?
Voltak momentumok, azért Indiának a hőség az nagyon csak nagy kihívást okozott. Voltak még a monszun előtt napok és hetek, amikor tényleg ilyen 46 fokot mutatott a hőmérő napközben a biciklin. Éjszaka se tudtunk aludni, és ez a szervezetünkre azért nagy hatással volt. Illetve valamiféleképp pozitívan is hatott az, hogy nagyon sok élményben volt részünk, de ezt nehéz volt megemésztenünk és feldolgoznunk időben. Úgyhogy voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztük, hogy ez túl sok a jóból tulajdonképpen. De mindig hívott a következő, mindig mi azért előre terveztünk, volt valamiféle elképzelésünk, hogy miket szeretnénk megnézni. Meglepően sok természetvédő is megkeresett minket az interneten, akik hallottak róla, hogy mondjuk az ő országukban utazunk, és meghívtak minket magukhoz. Ezek a meghívások és ezek a lehetőségek, ezek mindig aztán hajtottak minket, hogy menjünk tovább, illetve nyilván természet szempontjából is utána néztünk azoknak az országoknak, ahova készültünk utazni, és nagyon sok számunkra elképesztő érdekes dolog állt előttünk, hogy mindig volt motiváció folytatni.
Még egy helyszínről beszéljünk, mert az az egyik kedvenc helyszínem, tehát, hogy ahol jártam, azt szeretem a legjobban, ez pedig Kambodzsa és Angkor Wat. Ott mi az, amit néztek, megfigyeltek, láttak?
Az Angkor Wat nagyon-nagyon érdekes volt valóban. Úgy értünk az Angkor Watba, hogy mi déli részén utaztunk át Kambodzsának egy nagy esőerdőn át, ez a Kardamom-hegység. Aszfalt utak sincsenek ott több napon, ilyen föld, poros úton bicikliztünk át, falvaktól mentes, tényleg a vadon, és onnan aztán áthajóztunk a Tonle Sap tavon, ami Dél-Kelet-Ázsia legnagyobb tava, és úgy érkeztünk meg Angkor Watba, és hát rendkívül érdekes volt egy ilyen eltűnt civilizációnak a maradványait megtapasztalni. Más volt, mint ahogy azt szerintem beállítják. Úgy van talán az emberekben meg a képe, hogy ez egy ilyen a hatalmas erdő közepén fákkal telenőve teljes ilyen Indiana Jones-i.
Ez csak a taprom valójában.
Igen,
a
valóban,
nem
ez, valóban ez nem egészen így néz ki. De hát elképesztő, hogy mennyi minden fennmaradt, és az volt számunkra nagyon érdekes, hogy mennyire fejlett volt az a civilizáció abban a korban, amikor még európai városok sehol nem voltak az ő fejlettségükhöz képest, és azt mondják a kutatók egyébként, hogy a vízhiánya több éve szárasság lehetett talán a fő oka annak, hogy ott hagyták Angkor városát, és hát az meg megint csak elgondolkoztatott minket arról, hogy talán ők voltak az első olyan civilizáció, amit talán az éghajlat, a klímaváltozás miatt kellett nekik elvándorolniuk, ami megint csak jelenleg is nagyon égető probléma.
Akkor most beszéljünk a misszióról, hogy beszéltünk eddig az útról, ugye? Tehát, hogy elindultak egy másfél éves, több ezer kilométeres útra, de mi volt a misszió?
A missziónk tulajdonképpen az volt, hogy ökológusként mi szeretnénk az ember-természet kapcsolatát megismerni a világban, nem csak azon a kis területen, ahol mi azelőtt dolgoztunk Közép-Európában. Megismerni talán a biodiverzitásnak, az élőhelyeknek a jelenleg legégetőbb problémáit, és mi szerettünk volna természetvédőkkel is találkozni, megismerni az ő munkásságokat, és egyfajta hálót kialakítani közöttük. Vannak problémák, amik bár talán több ezer kilométer választ el minket, ugyanazokkal a problémákkal állunk szemben itt, mint mondjuk Ázsiában, élőhelyvesztés, erdők csökkenése, stb. Stb. Mi szerettünk volna ezekről tanulni, és egy optimista hangvétellel aztán visszatérni, szerettünk volna olyan történeteket, olyan munkákat dokumentálni és összegyűjteni, amik reményt adhatnak mindannyiunknak, hogy van mit még tenni, és hogy bőven vannak még olyan emberek, akik az egész életüket szánják arra, hogy megvédjék a természetet.
Úgy gondolják, hogy teljesült a misszió?
Igen, igen, feltétlenül úgy gondoljuk, hogy teljesült, hogy lezárult az utazós része, de még magának úgymond a missziónknak, meg ennek a projektnek sincs vége, úgyhogy ezt még szeretnénk feldolgozni, azt az anyagot, képanyagot, illetve interjúkat, cikkeket, történeteket, amiket összegyűjtöttünk, és utána szeretnénk erről egyre többet beszélni, az ember-természet kapcsolatáról, és hogy mit tehetünk mi azon a helyen, ahol éppen vagyunk azért, hogy a gyerekeinknek, az unokáinknak is még legyen lehetősége természet élményre és természet közelben élni.
Tehát mindenképpen tudják hasznosítani azt a tapasztalatot, amit az elmúlt másfél évben szereztek. Na most azt mondja, hogy feldolgozni és aztán beszélni erről. Azon túl valamilyen tudományos munkákat is megpróbálnak ezáltal elindítani, vagy pedig itt tisztán a networkingről beszéltünk, hogy van ez a frankfurti páros, vagy van ott az a pompeni páros, és akkor ők ezzel foglalkoznak, önök meg ezzel foglalkoznak, és akkor valahogyan összekötni ezt a munkát és segíteni egymást.
Sok ötlet van egyébként, vannak lehetőségek és ötletek, amikben mindenképpen mi szeretnénk beleszállni. Ki tudja, mire lesz lehetőségünk, mi szeretnénk visszamenni a természetvédelembe. Ugye most azért egy szinte ilyen újságírói kommunikációs szerepben voltunk sokat, ökológiai szemszögből megközelítve, de mi, mint ökológusként szeretnénk visszamenni, a saját munkákban is applikálni ezeket a tudáshalmazt, illetve keresünk mi lehetőségeket egyebekre, de majd elválik, hogy mi lesz lehetséges.
Mit raktak el az útról, és most ez kérdezem úgy, hogy lehet ez fizikailag valami, amit így eltettek, és azt mondták, hogy na, ez most már az életünk része lesz így, vagy lehet nyugodtan olyasmi is, hogy valami őrületes tapasztalat, ami majd az életükben segíti önöket.
Tapasztalatot mondanék, hát talán még szenvedélyesebben szeretjük a természetet, mint korábban, és még szenvedélyesebben a missziónk tettük azt is, hogy minél több emberben felkeltsük a természet iránti szeretetet és kötődést. Illetve, amit már korábban is említettem, ami egy teljesen új dolog számomra is, hogy az emberekbe vetett bizalom és hit visszatért. Azért korábban nem gondoltam volna, hogy ennyi emberre lehet számítani, és hogy vannak ellentétek, amik főleg mi az ellentétekre fókuszálunk, hogy ami elválaszt a másiktól, de nagyon egy alap emberi szinten mi emberek azért vagyunk itt, hogy segítsünk egymásnak, és teljesen megváltoztatta azt, ahogy azóta is itthon élünk, ahogy emberekkel beszélünk, ugyanúgy a vendégszeretetet, meg ezt a fajta közvetlenséget, amit mi tapasztaltunk másoktól, ezt majd mi is valahogy vissza tudjuk adni itt, meg ott, ahol majd fogunk élni.
Nekivágnának újra egy ilyen útnak?
Nekivágnánk hasonló útnak, lehet, hogy majd egyszer eljön az ideje. Nyilván vannak vágyak meg ötletek, nagyon szeretünk utazni, és nagyon szeretünk ilyen mélyrehatóan utazni. Talán nem ennyire hosszúnak vágnánk neki. Azt hiszem, hogy nem is fizikailag fáradtunk bele, mert azért az erőnlét az épül fel, de talán mentálisan fárasztó volt egy idő után. Hát szinte 2 évig voltunk úton, hogy nem volt otthonunk állandóan mozogni, illetve hogy nem tudtunk barátságokat kialakítani. Barátságok elindultak, és aztán mindig tovább kellett lépni, és nagy ajándék megismerni embereket, viszont fájdalmas tudatosítani, hogy a nagy részükkel valószínűleg soha nem fogunk találkozni. Úgyhogy vágytunk egyfajta bázisra. Úgyhogy valószínűleg, ha elindulunk, akkor kicsivel rövidebb útra, de hasonlóan kalandosra.
Akkor még nem tervezik a konkrét utat.
Nem. Most a fő tervünk és a vágyunk az, hogy ezt az utat feldolgozzuk, mert nem szabad ezt elhanyagolni, tényleg az értelmezést és a feldolgozást, és hogy levonni a következtetéseket.
És mit tehetünk mi itt, Európában, a saját környezetünkben a természetért?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, amit mi is feltettünk magunknak, hogy ebből a sok ismeretből, amit szereztünk, mi az, ami itthon talán releváns és érdekes az emberek számára. És azt tudnám mondani, hogy a lehető legfontosabb az az, hogy mi legyünk aktívak. Nagyon sok hír van, ami állandóan ömlik a rengeteg hírcsatornából, ami talán így a passzivitásra ösztönöz minket. Túl sok a probléma, én egyénként nem tudok ezeken változtatni. Viszont ami a természetet illeti, nagyon sok szervezet van regionálisan itt is, akik aktívak a természet és környezetvédelemben, és nem csak anyagilag küzdenek dolgokkal, de ember hiányban is vannak, és nagyon szívesen várnák a segítséget, úgyhogy arra tudnám ösztönözni az embereket, hogy keressék fel ezeket a szervezeteket, ha van lehetőségük, önkénteskedjenek akár egy hétvégén, bármiféle faültetésben, nem tudom, madárodú építésben, stb. Rengeteg dolog van, ami őnekik is sokat fog adni, illetve ha erre nincs, akkor pedig anyagilag lehet támogatni ezeket a szervezeteket, mert a természet tűnik el, ezt kutatások is mutatják, egyre csökken a természetes élőhelyek száma, a fajgazdagság csökken, és hogyha mi azt szeretnénk, és bármennyire is értékeljük azt, hogy ezek a helyek megvannak, és azt szeretnénk, hogy az utódaink számára is még meglegyenek, akkor nekünk tennünk kell ezért, és nem csak az ökológusok feladata a természetvédelem, hanem mindannyiunk feladata a természetvédelem.
Így a legvégére egy olyan kérdés jönne, amit a hallgató nem láthat, de én látom, hogy 2 tetoválás is van önön, és abból az egyik nagyon frissnek tűnik, amin egy hegy van, és egy bicaj. Szóval, hogy ez hol született, hol került a jobb karjára?
Igen, egy új tetoválásom van, ez Malajziában került rám, szinte az út legeslegvégén. Hát azt szimbolizálja számomra ezt a fajta szabad életet, az ilyen egyszerű örömöket, amit mi megtapasztaltunk. Úgyhogy ha ránézek, akkor mindig az jut eszembe, hogy vannak ilyen mindennapi gondok, amikben mindannyiunknak része van, de van egy happy place a számomra, van egy ilyen igazán boldog állapot, amit nagyon könnyű elérnem, hogyha kimegyek a természetben, és a saját izmaimat mozgatom meg. Úgyhogy ezt szimbolizálja.
Vendégünk volt Öllős Hanna ökológus, aki több mint 20 000 kilométert kerekezve Frankfurtból Szingapurba jutott el társával, hogy a biológiai sokféleséget tanulmányozzák. Hanna, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és hát szorítok, hogy ismét valami izgalmas kaland jöjjön.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.